Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének 3. fejezetében az első 6 verset a következőképpen. A szárdici gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. A gyülekezet, szeretett testvérek, engedjétek meg, hogy mielőtt rátérnék ennek az igének a magyarázatára, egy a napokban olvasott igét is felolvassak. Ezzel is az ige szólítson meg bennünket, és ezzel az igei felütéssel kezdjen, mert össze tud minden omolni. Ma még lehet, hogy tudunk figyelni, ma még lehet, hogy minden rendben van, de ki tudja, hogy néhány óra múlva mi lesz velünk. És ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy itt fenyegetni szeretnék bárkit is. Nem arról van szó, hogy itt most félelmet szeretnék bárkiben generálni. Lelkipásztorként nagyon sok mindent látok. Nagyon-nagyon sok mindent. Látom azt, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan tud egy-egy élet összeomlani. A halál szélére kerülni. Ezért drága az a pillanat, és ragadjátok meg azt a pillanatot, hogy ma figyelhettek az Istennek az igéire, az Istennek az üzenetére. Habakuk proféta könyvében olvashatjuk ezt a mondatot. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Eljöttünk erre a mai alkalomra, és nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogy milyen állapotban, nem tudom, hogy milyen indítatásból, hogy milyen terhekkel, milyen vágyakkal, milyen várakozásokkal, vagy milyen örömökkel, nem tudom, hogy ki milyen próbatételben van, de ha bárki szeretné, hogy vigasztalást, örömöt, békességet, választ kapjon, akkor nagyon fontos, hogy figyeljen az igére. Figyeljen az Isten szavára, mert az Isten egyedül csak az igén keresztül szól hozzánk. Lehet, hogy próbatételekkel a falhoz tud állítani bennünket. Lehet, hogy akár egy betegség, akár egy tragédia, akár egy baleset, vagy bármilyen módon Isten falhoz tud bennünket állítani, tud figyelmeztetni bennünket, akár akkor, amikor egy sír mellett meg kell állnunk, vagy éppen a diagnózist felolvassa az orvos. Isten falhoz tud állítani bennünket, meg tud állítani egy pillanatra, vissza tud hőkölni az ember, de Isten az igén keresztül szól. És vegyük komolyan nagyon ezt az igét. Figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. A sátánnak, tudjátok, nem azzal van gondja, hogyha eljössz az Isten tiszteletre, hanem azzal, ha figyelsz az igére. Hogy komolyan veszed az igét, hogy forgatod a szívedben, hogy elkezded az igéhez igazítani az életedet, hogy lesz ima életed, hogy tartasz csendességet, hogy odafigyelsz arra, amit az Isten mond neked. A sátának ezzel van gondja. Ezért mindent elkövet, hogy ne figyelj. Mindent. Vannak, akiknek cikáznak a gondolataik. Vannak, akik bealszanak. Vannak, akiknek az eszük már az ebéden jár. Annyi mindennel megpróbálja a sátán elvonni a figyelmünket. Csak ne figyelj az igére. Csak ne szabd az igéhez az életedet. Azt mondja az Úr ezen a mai délelőttön, hogy figyelj, hogy mit szólok hozzád. Habakuknak azt mondja az Úr, Habakuk azt mondja az Úrnak, hogy figyelek, hogy mit szólsz hozzám. Hogy mit felelsz az én panaszomra. Olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha ezen a mai délelőttön ezzel a lélekkel ülnénk itt. Várva és figyelve, hogy Isten mit mond, Isten mit szól az igén keresztül. Hogy nem elvárásokkal, hogy nem sebeket nyalogatva, hanem egyszerűen figyelnél, hogy mit mond az Isten igéje. A napokban volt egy másik ige, ami nagyon sokat jelentett számomra, Lukács evangéliumában olvashatjuk ott a 10. fejezetben. Mária leült az Úr lábához és hallgatta a beszédét. Hát jó lenne, ha oda tudnánk telepedni az Úr lábához. Figyelni és várni, hogy szóljon hozzánk. Miért? És erre a kérdésre már a jelenések könyvéből a ma felolvasott ige adhatja meg a választ. Azt olvastuk, tudok cselekedeteidről. Isten ismeri a szívünket. Ismeri a gondolatainkat. Isten ismeri a terheinket, ismeri a félelmeinket, ismeri az aggodalmainkat. Ő jobban ismer bennünket bárkinél. Jobban ismer. Hiszen ő teremtett és ő alkotott bennünket. Tulajdonképpen tőle kaptuk az életünket a szüleinken keresztül. Itt van drága Léna, ő is az életet drága szüleim, édesanyán, édesapán keresztül kapta az Úrtól. És ő nagyon jól tudja, hogy amikor fel fog cseperedni ez a drága picin gyermek, mivé lesz belőle. A szülők még nem. A szülők fogják egyengetni. Nekünk is egy nagyjából hasonló korú pici gyermekünk van most itt. A nagyoknak már látjuk, hogy ha egyengetjük az útjaikat, akkor mivé lesznek. Még azért lehetnek változások, de egyengetjük. Az, hogy mi lesz a picin gyermekünkből, még nem tudjuk. Mivé fog cseperedni. Egyengetjük az életútjukat. Ezt tudjuk szülőként tenni, de Isten már tudja. Őnek itt terve van az életünkkel, ahogy drága Lénának az életével is terve van. Mert ő minden apró részletet tud. A napokban jártam egy hegedű mesternél, egy hegedű készítő, hegedű javító mesternél. Ő készít mester hegedűket is. Ő tudja, hogy mitől egészen egyedi az a hegedű. Ismeri a különlegességét, ismeri az egyediségét, ismeri a hibáját, ismeri a formáját, a hangját. A hegedű mester ismeri a hegedűnek minden rezdülését. Miért? Mert ő alkotta. Mert ő készítette. És ahogy a hegedű készítő ismeri az ő művét, alkotását, úgy ismer bennünket Isten. Ő alkotott bennünket, egészen egyediek vagyunk mindannyian. Erről árulkodik az, Senkinek, azt gondolom, senkinek nem mondok újat, hogy teljesen egyediek az új lenyomataink. Megismételhetetlen. Nincs még egy olyan új lenyomat a világon, mint a tied vagy az enyém. Egyediek vagyunk. Isten így teremtett, Isten így alkotott bennünket. Ő ismeri a különlegességeinket, ismeri az egyediségünket, a hibáinkat, ismeri a bűneinket. Ő tudja, hogy milyen talentumaink vannak, hogy mihez értünk, hogy milyen a jellemvonásunk, milyen a személyiségünk, ő mindent tud rólunk. Egészen fedetlenül állunk meg előtte. Azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, a 100. Zsoltárban, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, hogy ő alkotott minket, és az övéi vagyunk. Tudok cselekedeteidről, és így ismeri a szárdiszi gyülekezetet, minden rezdülését, gondját, fájdalmát, terhét, küzdelmét, ismeri a hangját. Jézus ismeri a szárdiszi gyülekezetet, és ezért kezdi így ezt a levelet a gyülekezetnek: Jézus, tudok cselekedeteidről. És mondjuk ki őszintén, hogy ez a két szó, tudok cselekedeteidről, ez lehet megnyugtató, de lehet elrettentő kijelentés is. 2000 év múltával nézzük meg, hogy mit tudhatunk Szárdiszról. Szárdisz nagyon nevezetes, gazdag, jómódú, kereskedelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű város volt. Rengeteg aranya volt, mert a két folyó, Hermesz és Pátusz találkozásánál épült a város, és a Pátusz folyó az rendkívül gazdag volt aranyhordalékban. A város egy magas, ahogy láthatjuk itt a romokat, a város egy magas fennsíkon helyezkedett el, ahogy a videón láthatjuk, ezért bevehetetlen volt. Az évszázadok során sokszor próbálták bevenni, meghódítani ezt a stratégiailag fontos, jelentős város, de nem tudták. Azonban ez a bevehetetlenség elkényelmesítette, magabiztossá tette őket. Semmilyen fenyegetést és fenyegetettséget nem éreztek, mert sziklaszilárd volt a meggyőződésük, hogy bevehetetlen. És ez a bevehetetlenség rányomta nem csak a városra a pecsétjét, hanem a gyülekezetre is. Bevehetetlen volt. Elkényelmesedtek, kifelé azt az életet próbálták mutatni, de belül haldokoltak. Érdemes megfigyelni, hogy ezt a gyülekezetet nem dicséri Jézus. Nem dicséri. Ebben a gyülekezetben nem üldözik a hívőket, pedig ebben az időszakban már javában tart a keresztény üldözés. Tudjuk, hogy Krisztus után 95-ben írta János a Jelenések könyvét, és ebben az időben Domitianus volt a császár. Az, aki egy picit ismeri a történelmet, tudja, hogy Domitianus császár, az nagyon keményen üldözte a keresztényeket. Itt láthatjuk is, 51-től 96-ig élt, és 81-től, tehát 16 éven keresztül, 15 éven keresztül volt császár. Egy rendkívül véreskező, félelmetes császár volt. Mindenki félt tőle és rettegett. Jánost is, aki a Jelenések könyvét írta, őt is száműzetésbe helyezte, és Pátmos szigetére űzte el, mert gyűlölte a keresztényeket. Keresztény üldözés volt ebben az időben már, és erről számol be János is a Jelenések könyvében, amikor Jézus szavát hirdeti, és a 7 gyülekezetnek ír. Csak néhányat hadd villancsak fel, az efezusi gyülekezetnek ezt írja: tudok cselekedeteidről és fáradozásodról és álhatatosságodról, tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáladtál meg. Tűrnie kellett a gyülekezetnek. Aztán a szmírnai gyülekezetnek ezt mondja Jézus: Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Tudnélik, tömlőcbe vetették a gyülekezeti tagokat. Vagy a pergamoni gyülekezetnek ezt mondja, nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hűtanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Vértanuk vannak a gyülekezetben, a pergamoni gyülekezetben. Aztán a tiatirai gyülekezetnek ezt mondja Jézus, tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról. A tiatirai gyülekezetnek is sok-sok szenvedést kellett tűrnie, hordoznia. Vagy a filadelfiai gyülekezet, megtartottad az én ígémet és nem tagadtad meg az én nevemet. A filadelfiai gyülekezet tagjai hűségesek voltak az üldözés ellenére. Azonban a szárdiszi gyülekezetnek semmilyen dicsérő szót nem mond Jézus. És figyelmesek lehetünk valamire. Harmonikusan él a gyülekezet a világban és a világgal. Elgondolkodtató, hogy míg másút mindenféle üldözéseket, szenvedéseket kell elhordozni a keresztényeknek, a keresztény gyülekezeteknek, a Szárdiszhoz írott levélben Jézus nem említ üldözést, nem beszél arról, hogy lenne ellensége a gyülekezetnek. Szárdiszban senkinek nem kell szenvednie a hitért, nem kell tűrnie megpróbáltatásokat. A városban, a poliszban van becsülete a keresztényeknek, nem csak a keresztények előtt, hanem a világ szemében is. És Jézus nem talál dicsérni valót a gyülekezetben, és annál feltűnőbb, hogy a világ nem üldözi, tehát dicséri a gyülekezetet. Ahol a világ nagyon meg van elégedve a keresztény gyülekezettel, vagy az egyházzal, ott mindig azért lett szalonképessé a kereszténység, mert felhígították és megízetlenült benne a só. És ezt vegyük nagyon komolyan, drága testvérek, hogyha a világ vállon vereget téged, hogyha a világ azt mondja, jaj, de jó fej vagy, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogy valami baj van a hiteddel, mert a Szentírás világosan és egyértelműen beszél arról, hogy ez a világ nem ismerte meg Jézust, ez a világ nem ismerte meg a kereszténységet. Ahol a világ nagyon meg van elégedve tehát, az jelzés értékű. A gyülekezet nem ártott a légynek sem. A légynek sem ártott a szárdiszi gyülekezet. El volt magában, már missziót sem végzett, elkényelmesedett, magabiztossá tette őket ez a kényelem. Azonban érdemes Jézusnak minden egyes szavát, mondatát nagyon figyelni, komolyan venni, és érdemes figyelni mindarra. Tudnélik, a történelem és az, amit Jézus mond, az nagyon szorosan összefügg. A történelmet tekintve tulajdonképpen ez lett a város veszte, ez a bevehetetlenség érzése. Tudnélik, Krisztus előtt 546-ban, a perzsa háború idején, a feljegyzések szerint egy sisakját kereső katona egy nagyon pici szorosban járkált, figyelmetlenül, és kereste a sisakját, amit elveszített, és amelyet az ellenség kifigyelt, és egy éjszaka ott vették be a várost, amikor az őrök aludtak. Az éjleple alatt egy maroknyi kicsi csapat vonult be a résen át a városba, és az őrizetlenül hagyott állásokat az alvó katonák mellett elfoglalta, és az alvó város órák alatt az ellenség martalékává lett. Nem tudom, hogy ki volt katona. Férfiakra tekintek. Volt katona? Természetesen. Vannak, akik föltették a kezüket. A katonai szolgálatban mi volt az egyik legfőben járóbb bűn? Tudjuk-e? Őrségben elaludni. Nem volt irgalom. hadbíróság elé állították. Aki őrségben elaludt, annak jaj volt. Ez volt a veszte a városnak. Úgy érezte, hogy bevehetetlen a város. Úgy érezték a katonák, lehet nyugodtan aludni, ez biztos ez a város. Ez megtámadhatatlan az a város. És ez lett a veszte. Ez lett a halála a városnak, és így vette be az ellenség. És most már érthetjük, hogy miért mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A város élete és a gyülekezet élete egybecsengett, elveszítette a Krisztussal való közösségét, és ebbe roppant bele a hite. És hogyan jutott idáig? Azt akarta, hogy neki legyen neve, és nem iparkodott, hogy Krisztusnak legyen neve a gyülekezetben. Fontosabb volt a biztonsága, a kényelme, a komfortérzete, a körülménye, az egzisztenciája, mások véleménye, a másoknak való megfelelése, és nem ragaszkodott Krisztushoz, nem engedelmeskedett a szavának, nem figyelt arra, amit mondott neki. És ez lett a veszte, hogy nem figyelt, hogy nem volt éber. Jézus pedig felállítja a diagnózist, és azt mondja, az a neved, hogy élsz, ha visszamegyünk egyel, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez volt a diagnózis. Tudnélék, nem lehet a világnak is, és a Krisztusnak is megfelelni. Nem lehet két úton járni, nem lehet az Urat is és a világot is szolgálni. Krisztust szolgálod a világban, vagy a világot szolgálod vallásos köntösben. Ez egy eldöntendő kérdés. Eldöntendő kérdés. És szeretne Jézus felébreszteni bennünket, és szeretne Jézus szembesíteni bennünket, hogy vagy Krisztust szolgálod a világban, vagy a világot szolgálod vallásos köntösben, ahogy Szárdisz is. És mindenki jót mond rólad, és azt mondja mindenki, hogy a legjobb vagy, és beleilleszkedsz, és felhigulsz a keresztény életeddel, és már nem Krisztust szolgálod, hanem a világnak akarsz megfelelni. A szárdiszi gyülekezet az utóbbit választotta, és meg is lett az eredménye. Nem hallgatott a Jézusi intésre, pedig ő felkínált még ebben a diagnózisban is egy lehetőséget, a megtérés lehetőségét. Mikor a város történelmére, helyzetére utalva azt mondja, és akkor itt értjük a történelmi síkot is, mert Jézus, amikor azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, akkor Jézus nagyon jól tudta a városnak a történelmét, hogy 546-ban, Krisztus előtt 546-ban hogyan esett el a város, és utána még egyszer elesett a város, mert nem tanult a hibájából, és utána pedig egy hatalmas földrengés a földdel tette egyenlővé a várost. Tiberius újjáépítette, de már nem volt meg az a dicsőséges város, mint ami a múltban volt. És mivel Jézus azt mondja, tudok a te cselekedeteidről, hogy ismerlek téged, hogy ismerem az életedet, ezért mondja, hogy ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Rámutat Jézus arra, hogy ébredj fel, mert te is a halott állapotban vagy. És ébreszt fel azokat is, mert nem végzel missziói szolgálatot. Ébreszt fel azokat is, akik körülötted vannak. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg és térj meg. Ébredj fel, mert a bevehetetlennek tűnő hitéleted halott. Halott. Elaludtál, belealudtál és belealszol a halálba, ha nem térsz meg. Meddig kell figyelmeztetni? Amíg végleg vége? Szárdisz gyülekezete nem vette komolyan a figyelmeztetést, és meg is lett az eredménye. Három nagy tragédia történt Szárdisz történelmében, de nagyon érdekes, hogy ma Mit írnak erről a városról? Hadd idézzem. Szárt modern városának mindössze egy mérföldre a romoktól alig több mint 5000 lakosa van. A romokkal szomszédos közeli faluban vidéki élet folyik. Gyerekek rohangálnak a poros utcákon, a gazdák traktorokkal hajtanak be a környező területekre. Szárdban ma már nincsenek ismert keresztjének. Megdöbbentő, nem? Ahol eleinte még nagy ébredés volt, megújult egy egész város, gyülekezet létesült, élt a hívő keresztény életet, az ma már tulajdonképpen egy piciny falu. Néhány kilométerre csak a romok árulkodnak, a gyönyörű, szép, hatalmas, itt, amit látunk egyébként, Artemis templomának a maradványa. A romok árulkodnak arról, hogy régen dicsőséges város volt. Nem ébredt fel, nem ébresztette a haló félben lévőket, és maga is belealudt a halálba. Szárt a neve ennek a településnek. Egy csonka név, gondoljunk bele, Szárt, Sardis, egy csonka név emlékeztet a régi dicsőséges városra, és a kezdetben ébredéssel indult, bűnbánatot, megtérést, bűnbocsánatot, új életet átélt, de elkényelmesedett, kényelmet, biztonságot, kiszámíthatóságot, misszió nélküli keresztény életet választó gyülekezetre már jóformán mondhatjuk azt, senki nem emlékszik. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2000 év múltával ma Jézus szavai ugyanígy megelevenednek. Nem tudom, milyen levelet írna a mandabokori gyülekezetnek, milyen diagnózist állítana fel, milyen diagnózist állítana fel a Magyarországi Evangélikus Egyházról. Csak egy érdekesség, néhány statisztika. Ma Magyarországon az oktatási intézmények 12%-a egyházi kézben van, egyházi fenntartásban. Ez körülbelül 700 intézmény. Ma a Magyarországi Evangélikus Egyházba 220 ezer gyermek és fiatal jár az oktatási intézményeinkbe. Reszkető térdekkel várjuk a népszámlálási adatokat. Mennyien vagyunk vajon? 180 ezeren? 170 ezeren? És mellette van 220 ezer gyermek és fiatal, aki a rendszerünkben van. És azt gondoljuk, hogy élet van. És szembesülnünk kell azzal a diagnózissal, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Itt van a gyülekezet, minden a helyén van, vannak milliós felszereléseink, projektor, hangfal, kiváló mikrofonjaink, kényelmes székek, mindenünk megvan. Kifelé talán azt látják, hogy minden rendben van. A kérdés az, vajon milyen diagnózist állít fel Jézus a mandabokori gyülekezetről. És akkor egészen a globálistól a lokálisig lehet, hogy itt ülsz hétről hétre. Áhítatosan hallgatod az Isten tiszteletet, de hazamész, ugyanúgy folytatod az életedet. Ugyanúgy, ahogy idejöttél, úgy mész el. Semmi változás nincsen. Vajon Jézus a te életedről milyen diagnózist állít fel? Az a neved, hogy élsz, kifelé mindent így mutatsz, és közben halott vagy. Hasítson belénk ez a mondat, és hasítson belénk az is, hogy Jézus azt mondja, ébredj fel. Ébredj fel, serkenj fel, aki aluszol, és ébreszd a haló félben lévőket. mert a mandabokri gyülekezetnek csak akkor van jövője, ha missziót végez. Mert ha eny elkényelmesedik, ha azt gondolja, hogy bevehetetlen, akkor az ellenség be fogja venni. És győzelmet fog aratni, és lehet, hogy néhány év, néhány évtized múlva esetleg csak a templom vagy az imaház romrai árulkodnak arról, itt egykoron gyülekezet volt. És befejezésül, nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt Budapesten jártam. A Magyarországi Evangélikus Egyház már adott el templomot azért, mert elfogyott a gyülekezet. És az egyik kerületben, Budapest egyik kerületében mentem autóval, hatalmas, nagy, magas torony, elbontva körülötte a templom, a parókia, hatalmas, embermagasságú gaz, vadhajtások, és kitűnt a vadhajtások közül egy felirat, erős vár a mi Istenünk, megrendítő. A romok árulkodtak arról, hogy egykoron itt gyülekezet volt. Ezzel az igével kezdtem, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Drága gyülekezet, hasítson a szívünkbe Jézusnak a diagnózisa. És hogyha megláttuk, hogy elkényelmesedtünk, ha megláttuk azt, hogy halófélben vagyunk, ha megláttuk azt, hogy esetleg a halálnak az apró tünetei, jelei ott vannak rajtunk, akkor vegyük komolyan Jézus szavát, ébredj fel, és ébresz másokat is. Bízom abban, hogy Isten üzenete felrázott téged ezen a mai délelőttön. Hogy figyeltél, hogy mit szól hozzád, lábai elé telepettél, mert ami elhangzott, az élet beszéde lehet számodra. Ébredj fel, és térj meg. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged a te szavadért. Kérünk azért, hogy másképpen menjünk el erről a mai alkalomról, mint ahogy jöttünk. Hogy vegyük komolyan a te szavadat, és vegyük figyelmeztetésnek, mert a történelem igazolja az élet beszédét, hogy az a gyülekezet, az a keresztjén, aki nem veszi komolyan az igét, aki nem igazodik az igéhez, aki nem él engedelmességben, aki a figyelmeztető szót figyelmen kívül hagyja, annak kitöröltetik a neve az életnek könyvéből. De köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön szólsz hozzánk, és figyelmeztetsz, mert a szeretetedből és irgalmadból mindig a figyelmeztetés árad. Amen.